a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szalai Piroska, bér- és munkaerőpiaci szakértő.
Üdvözlöm Önöket!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, hát a titulusából fakadóan nagyjából be is lőjük ezeket a témákat, amiről beszélünk az előttünk álló egy órában. A műsor első részében azt terveztem, hogy a munkaerőpiaci folyamatokat elemezzük ki. Nagyjából egészében már látjuk az első fél évnek a számait, eredményeit, már mint ami ezen a téren bekövetkezett, hiszen azért egy nagyon jó szintről sikerült lerontanunk magunkat, de hát ez persze időzővetével mondjuk, hiszen a koronavírus okozta gazdasági sok mindenhol tetten érhető. Szóval honnét hová romlottunk, ami a legfrissebb ismereteink, információink, számaink alapján rendelkezésre áll?
A koronavírus előtti időszak az nagyjából februárban zárult Magyarországon. Ugye március 10-től, 12-től éltük meg a veszélyhelyzetet indulóan, és hát a veszélyhelyzet szinte másnapján, talán március 15-e után már a gyerekek nem mentek iskolába. Ez befolyásolta nagyon erősen a munkaerőpiacot is, hisz a gyerekekkel valakinek otthon kellett maradni, és az esetek nagy részében már a nagyszülők nem tudtak otthon maradni. Tudjuk, hogy a 65 év fölöttiekre még jobban kellett vigyázni, mint bármikor korábban. Ez azt jelentette, hogy nagyon gyorsan elindult a home office, illetve nagyon gyorsan elindult azokban a munkakörökben vagy a szabadságolások, vagy a fizetetlen szabadságolások, vagy nagyon-nagyon sok helyen előfordult az is, hogy elbocsátások következtek, amelyekben nem lehetett home office-t végezni. Ezek foglalkoztatotti létszámcsökkenés, tehát maga a foglalkoztatotti létszámcsökkenés, ami a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet mérése alapján történt. Ez a létszámcsökkenés, ez igazából pont a most ismert legutolsó időszakban a legnagyobb szerintem. Ez márciustól májusig tartó időszak. Rövidesen, kb. Egy hét múlva ismerni fogjuk a teljes második negyedévet, ami áprilistól júniusig tart, de most még a közel egy hónappal ezelőtt kijött májusi adatokat ismerjük. Ez a legrosszabb időszak azt mutatja, hogy a foglalkoztatás a februári időszakhoz képest 1,3%-kal csökkent, a munkanélküliség 0,6%-kal nőtt, aktivitási arány, tehát az inaktívak, igen, az aktivitási arány, az pedig majdnem 1%-kal csökkent, tehát 0,9%-kal csökkent. Hogyha itt létszámokat nézünk, akkor 90 ezer fővel kevesebben dolgoztak március-május időszakban, mint a december-februári, tehát mint a pandémia előtti időszakban. 26 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, és a gazdaságilag nem aktívak létszáma 54 ezerrel nőtt. Tehát láthatjuk, hogy a foglalkoztatás csökkenésnek egy nagyon kis része, nem kicsit több, mint ötöde, inkább negyede az, aki munkanélküliként tudtuk nyilvántartani, és a fönnmaradó háromnegyedét azt az inaktívak növekedése okozta. Na, amikor az előbb beszéltem arról, hogy is indult a munkaerőpiacon a pandémia okozta változás ott március legelején, mindenki érezhette, hogy ez inkább a nőkre van, vagy volt negatív hatással, hisz nagyrészt ők maradtak otthon a gyerekekkel, ők próbálták az időseket is segíteni. Természetesen a férfiakra is, mert vannak olyan ágazatok, ahol leállások történtek, vannak olyan ágazatok, hát értelemszerűen a turizmus, az összes rendezvényszervezéssel, vagy előadó művészettel, vagy egyéb más ilyen dolgokkal kapcsolatos vendéglátóipar, ez mind leállt, és ott azért férfiak is dolgoztak természetesen. Tehát őket is sújtotta ez a helyzet, de elsődlegesen és jobban a nőket sújtotta. Az előbb említett számok közül a inaktívak növekedése, az 55 ezer fős inaktív létszám növekedésből 43 ezer fő a nőknél realizálódott, és 12 ezer összesen a férfiaknál, tehát ez majdnem 80%-a a nőknél van. A munkanélküliek a munkanélküli létszám növekedésből pedig 10 000 fő körülbelül, ami a nőknél realizálódott, és olyan kétszer ennyi a férfiaknál. A munkanélküliek létszámát másik módon is mérjük. Ez a mérés, amiről az előbb beszéltem, ez a nemzetközi összehasonlításokat teszi lehetővé, és ezért nagyon fontos figyelni rá. Ugyanígy a nemzetközi összehasonlításoknak, nemzetközi sztenderdeknek megfelelő mérést végzi Európai Unióban mindenki, de a világon az OECD országok is mérik így. Nálunk, ahogy az előbb említettem, nagyon kicsike a munkanélküliek növekedése. A inaktívak létszámának növekedése az nagyobb, ugyan a munkanélküliekhez képest, de nemzetközi viszonylatban még mindig a legkevésbé problémás munkaerőpiacok egyike vagyunk. Az Európai Unióban a legjobb 5 között ott vagyunk még mindig a munkanélküliek tekintetében is, és a foglalkoztatás csökkenésünk is sokkal-sokkal kisebb, mint azoknak az országoknak a foglalkoztatás csökkenése, ahol ugye a pandémia is sokkal jelentősebb hatást.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor nagyjából túl vagyunk a mélyponton, mármint lehet, hogy a májusi hónap jelentette ezt a knockoutot, a kiütést?
Én abszolút úgy érzem, hogy a májusinak kell az eddigi időszak mélypontjának lenni. Hogy a második hullám mit fog hozni, és mi fog történni novemberben mondjuk, azt most még nem láthatjuk, de ha ennél...
És ne is gyártsunk ugye rossz opciókat.
Semmiképpen. Viszont én úgy érzem, hogy azért egy olyan legrosszabb munkanélküliségi ráta, ami mondjuk májusban volt 4,2%, ez még bőven-bőven kezelhető, és ez csak egy havi adat. Az első fél évre a munkanélküliségi ráta nem sokkal fogja meghaladni a 4%-ot várhatóan. A legutolsó havi, május havi adatunk munkanélküliségbe is 4,7, mikor csak egy hónapot nézünk, 4,7% volt. Tehát nem érte el az 5%-ot. Érdekességként talán annyit mondok, hogy nem olyan rég jött ki egy elemzés, egy Európai Uniós elemzés, hogy mit vár az Unió munkanélküliség tekintetében különféle országoktól. Az Unió összességében azt számolja, úgy jósol, hogy az idei évre, éves összesenben 7%-os lesz az Európai Unió átlagos munkanélküliségi rátája, és mi a legjobbak egyike lennénk az ő jóslata szerint, mert ő 5%-ot jósolt. Akkor még ugye ezeket az utolsó számokat nem ismerték, olyan jóslásból dolgoztak, ahol még csak az első 3, esetleg egyes országokban 4 hónap adatai voltak.
Az ön kalkuláció szerint mi lesz, hogyha például ha éves átlagot nézünk, legalábbis kicsit kivetítjük a szóban forgó előrejelzéseket, még nem számolva persze a őszi esetleges második hullámmal. Legrosszabb esetben akkor 5% körül tetőzünk?
Hát 5% alatt kell lennünk a mostani ismert adataink szerint. Tehát ahhoz, hogy 5% legyünk, a második fél évben végig 6%-os munkanélküliségi rátának kellene lenni. És akkor, amikor a legrosszabb hónapunk, tehát a május, a munkanélküliség tekintetében csak 4,7% volt, ekkor én nem gondolom, hogy a második fél év 6 hónapja végig 6%-os számokat fog hozni. Tehát épp ez az érdekes, hogy azt gondolom, hogy még az EU elvárásai is, vagy az EU számításai is a valóságnál még egy pessimistább becslések. Egyébként, ha nem csak Magyarországot nézzük, van egy érdekesség, vagy az ilyen jóslatokkal kapcsolatosan talán érdemes megjegyezni azt, hogy ugye az USA-ban sokkal jobban érintette a koronavírus a társadalmat. Sokkal nagyobb problémákat is okozott, és sokkal több mindenkire hatott. A USA-ban áprilisra olyan 13% környékére ugrott föl a munkanélküliségi ráta, és akkor, amikor még nem ismerték a májusi adataikat az amerikaiak, akkor 20%-ot vártak májusra, és mindenki megdöbbent, hogy 13,3% volt a májusi adatuk. Tehát náluk is igaz az, hogy az a számítások, a szakértői becslések, azok kicsit túlzók a munkanélküliség tekintetében.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hozzávetőleg ugye 200 ezerrel lett több az állástalan Magyarországon. Legalábbis ugye ezt lehet kiolvasni a Statisztikai Hivatal jelentéseiből. Milyen ágazatok, amelyek rögtön padlót fogtak, és ugye vele párhuzamosan innét kerültek ki az állástalanok is?
Hát egyértelmű, ahogy az előbb is említettük, a turizmus összes ágazata, tehát mind a szálláshelyszolgáltatás, mind a vendéglátás, a turizmushoz szorosan kapcsolódó mindenféle szórakoztatóipari ágazat, illetve azok a részterületek, amik szintén a rendezvényszervezések, az eseményszervezések kiszolgálói, szolgáltatói.
Visszaépülhetnek ezek az állások? Hogy látja? Hiszen ugye pont olyan területekről beszélünk, amelyek a szezonális hatásoknál erősebbek is, például turizmus, vendéglátás, idegenforgalom, rendezvények
fontos,
is.
Igen, igen. Ezért rettentően fontos, hogy talán a belső erőforrásainkat próbáljuk fókuszálni ezekre az ágazatokra. Ezért volt rettentően fontos, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése után szinte közvetlenül Európában az egyik leggyorsabban megjelentek a magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései is. És pont ezekre az ágazatokra fókuszáltak a legelső intézkedések is, illetve a későbbiek azok ugye tágították az ágazati kört, és szinte most már az összes KKV terület nincs meghatározott ágazat igazából. Az összes KKV terület biztos, hogy kapott valamit a intézkedésekből. Ha másra nem gondolunk, akkor a szociális hozzájárulási adó, tehát a munkaadók által fizetett adó 2%-os csökkenését, ugye csökkentését előrehozta 7. hó 1-jére a pénzügyminisztérium, de ezer másik intézkedés, bértámogatás, új munkavállalók felvétele esetén szóló bértámogatás, most a törlesztési moratórium a hitelek kapcsán, tehát rengeteg olyan intézkedés van, én azt gondolom, hogy szinte az egész gazdaságban mindenki érintett az intézkedés, és ez volt a nagyon fontos, hogy mi gyorsan megtettük az intézkedéseket, és ezért a munkáltatók viszonylag gyorsan tudtak gyorsan érezték azt, hogy nekik átmeneti intézkedéseket kell hozni, és viszonylag kevesen voltak nálunk Magyarországon azok a munkáltatók, akik akkor, amikor a veszélyhelyzet kitört, és mondjuk be kellett zárni az üzletet valamilyen oknál kifolyólag, akkor rögtön elbocsátották az embereinket, inkább többen voltak, akik megpróbálták előrehozni a nyári karbantartásokat, vagy mindenféle egyéb más beruházástba kezdtek, és valahogy megpróbálták azt szervezni, megszervezni, hogy azért a szakképzett, tapasztalt, jó munkaerőjük meg tudjon maradni.
Bizonyára emlékszik rá, hogy akkor, amikor kitört a pandémia, és sok minden leállt, ágazatok fogtak padlót, számos ellenzéki vélekedés született arról, hogy módosítani kéne az ellátást, tehát megnyújtani a rendelkezésre álló mostani keretrendszerhez képest több hónappal, valamint az egész ellátási rendszert is. Indokolt lett volna egyébként ez, vagy most még indokolt továbbra is?
Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak az volt a szeme előtt, hogy a lehető legkevesebb munkanélkülünk legyen. De nem azért, mert rövid legyen az ellátás igazából, hanem azért, mert ne is kerüljön munkanélküli státuszba az ember. Inaktívba se, tehát az se jó, hogy az előbb ugye beszéltem róla, hogy főleg a nők esetében nagyon-nagyon sokan kerültek inaktív státuszba. A kiesett foglalkoztatottaknak 1/5 munkanélküli és 4/5 inaktív volt a március-májusi időszakban. Arra fókuszált a kormány legelőször, hogy tartsák meg a munkahelyek a munkavállalóikat, akit csak lehet. És csak az kerüljön ki a foglalkoztatotti státuszból, most mindegy, hogy munkanélküli vagy inaktív státuszból, csak az kerüljön ki, akit semmiképpen nem tud már a foglalkoztató, vagyis hát maga munkaadó megtartani, mert akár a munkaadó olyan helyzetbe került. Vannak olyan KKV-k, ezeket abszolút tudom, akik abban gondolkodnak, hogy ez a 3 hónapos munkanélküliségi lehetőség, már én is így mondom, tehát hogy számukra ez egy lehetőség, hogy úgy bocsátották el a munkavállalóikat, hogy 3 hónapra jelentkezzenek be munkanélkülinek, és aztán azonnal vissza fogjuk venni igazából őket. Most már ezek a attitűdök, ezek lassan veszik fel újra a munkavállalókat. Hát a turizmusban, a hazai turizmus elindult. Megnyitott minden vidéken, Budapesten is nagyrészt megnyitott majdnem minden. Tudni kell, hogy a budapesti turizmusnak több mint 80% a külföldi turista.
Ejtsünk egy pár szót erről, mi lesz Budapesten? Mármint ami a turisztikai szolgáltatásokat és a bevételeket, meg hát magát az ágazatot érinti, hiszen ebben a szituációban nyilván a vidék nem fog annyira időzőbetében mondjuk elvérezni, hiszen ott elméletileg adott a bázis.
Igen.
Viszont Budapest alapvetően arra volt berendezkedve, hogy külföldi turizmusra, a fapados járatoktól kezdve egészen a belvárosi éttermekig, különböző szolgáltatásokig.
Tehát a turizmus legnagyobb problémája egyértelműen Budapestre koncentrálódik. A Magyarországra jövő külföldi turistáknak nagyon-nagyon-nagyon nagy része Budapesten volt, és a budapesti turizmusnak is nagy részét nem a hazaiak adták, hanem a külföldiek. Ha csak arra gondolunk, hogy Budapestre mindenhonnan el lehet jönni, és haza lehet menni estére, még hogyha programokra jövünk is. A budapesti szállodákban nem magyarok szoktak megszállni, ez abszolút egyértelmű.
Mit kéne csinálni egyébként? Például, hogy a horvátokat akartam mondani, a horvátok azt csinálják, hogy nagyon leviszik az árakat, pont azért, hogy jöjjenek a külföldi turisták, és hát ugye legyen azért kis volumen is az idegenforgalomban. Hát ez mi volna itt a recept Budapesten?
Én azt látom igazából, hogy a budapesti szállodák még nem kezdték el az áraikat levinni ilyen szinten, mint ahogy horvátok. A vidéki szállodák azok megtesznek mindent azért, hogy akár többféle szolgáltatási kombinációt is összepakoljanak, vagy megalkossanak. Én azt hiszem, hogy Budapesten nem is biztos, hogy a szálláshelyszolgáltatás fogja igazán kihúzni ezt az évet, a turizmust, hanem inkább a kapcsolódó szolgáltatások. Tehát lehet, hogy a szállodába is inkább az éttermi részt, meg a nagyon sok szálloda étterme elkezdett elvitelre is főzni korábban. Tehát ezeket a plusz szolgáltatásokat lehetne úgy megnyitni, ami a részben a városlakóknak, de részben a magyar vendégeknek szólna.
Egyébként ez ugye nem pusztán magyar és budapesti jelenség. Egy hónapja voltam Bécsben, és kongott az ürességtől, ahhoz képest Bécs és Prága is ebből él, mint a pontosan, külföldi turizmusból.
Pontosan. Tehát nagyon sok rengeteg nemzetközi projektben vagyok bent, és ezekben általában a Budapesthez hasonló méretű nagyvárosokkal szoktunk együtt dolgozni, és a projektpartnereim is beszélnek róla, hogy Prága belvárosába most a csehek járnak sörözni igazából, és nem a külföldiek, mert hát nem tudom.
Az is egészséges valamilyen szinten.
Igen. Valószínű, hogy ez egy kicsit azért segíthet a budapesti turizmusnak, de nem lesz, tehát ő fogja legnehezebb évet zárni, azt hiszem.
Munkaerőpiac szempontból mi a jelentőség egyébként a Budapesten a idegenforgalomnak, turizmusnak, mennyire osztoros?
Óriási, óriási. És nem csak a szállodák, meg a vendéglátóhelyek tekintetében, hanem mindenben. Tehát, hogyha most elmegyünk tényleg a KKV-k irányába, nemrég beszélgettem egy olyan hölgyel, aki Kalocsán hímzéseket készített, és a budai várba üzletek rendelték tőle, és ő is egyik pillanatról a másikra nem volt már megrendelése, szűnt meg a megrendelése. Egy KKV fejlesztési projekt keretében találkoztunk össze, és ő is, pedig aztán ő biztos, hogy 50 pluszos, elkezd online területre nyitni.
Mert pedig hát, hogy ezen a téren olyan sok jövő, amit a jövő nem kecsegtet túl sok jóval a Budapest idegenforgalom szempontjából, turizmus szempontjából, hiszen most van a dandárja tulajdonképpen ennek a ágazatnak.
Igen, azért azt tudni kell, hogy a budapesti turizmusnak két dandárja van. Egyrészt a nyári, Másrészt meg télen is a advent környékén legalább annyi turista jött hozzánk talán, mint Bécsbe, úgy érzem, mert egy nagyon hosszú adventünk van, tehát Európában a leghosszabb adventi vásár.
Amit kereskedelmi szempontból értjük természetesen. Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.